művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Jordán Tamás a művészbejáró vendége. Irigylem a vitalitását meg, hogy még mindig itt játszik, ott játszik, amott játszik, és hát ugye a társadalmi életet is meglehetősen figyelmel kíséri, azt időnként mond is valamit. A műsor második részében pedig jön a kritikai rovatom, hát több mindenről beszélek, például az Örkény Színháznak egy nagyon kemény előadásáról, ki is áll előtte a rendező, és mondja, hogy aki majd sokalja a meztelenséget, meg a durvaságot, meg a hangosságot, az majd itt, meg itt mehet ki. Ez a romantika, ami egyáltalán nem romantikus. Szó lesz a Pince Színháznak a Kamasz harc című produkciójáról, és a Spinozában pedig hát Gábor Zsazsáról mutattak be egy izgalmas monodrámát. Na hát akkor ez lesz. Tamás, lehet, hogy furcsán fogom kezdeni. Azt a 100 éve ismerlek, de ezt a sztorit nem tudtam, hogy te még 40 éves korod után is holdrukkos voltál, és hogy egyszer annyira izgultál, hogy úgy gondoltad, hogy ki kell hívni az orvost előadás előtt, és ültél a tükör előtt, és 40 percig bizonyítottál magadnak, hogy nem kell annyira betolni. Nincs miért. Emlékszel arra, hogy miket mondtál magadnak, és abból mi érvényes?
Nagyjából, de a válasz helyett egy kérdést visszakérdezek, hogy honnan tudod ezt a...
Hát olvastam valahol.
Ezt én nyilatkoztam?
Ezt egyszer valahol, igen.
Szóval borzasztó izgulós voltam. Kaposváron volt a 40. születésnapom, tehát akkor már néhány év eltelt Kaposvárot, és megelégeltem azt, hogy ennyire izgulok, és tönkreteszek mindent. Ez a Szent Johanna bemutató előtt elhatároztam, nem fűztem hozzá sok reményt, de elhatároztam, hogy rábeszélem magam arra, hogy ne izguljak. Erre felkészültem, negyedkor egyedül öltöztem, negyedkor beültem az öltözőbe, a tükörrel szembe, és elkezdtem először, nem is szólaltam meg, csak elkezdtem nézni magamat. És éreztem, ez egy butaság, de el kell hinni, hogy az a valaki visszanézett rám. Tehát nem az volt, hogy én néztem magamat, hanem néztem azt a valakit, aki én voltam, de az tárgyiasult, és visszanézett rám, és elkezdtem erre komolyan.
És mit láttál a tükörben?
Először egy kíváncsi érdeklődő tekintetet, ami az enyém volt, de elidegenítettem, és mondtam, hogy annak a pasasnak, aki ott a tükörben látok, és a szemeit vizsgálom, és látom rajta, hogy meg van zakkanva. Megpróbálok a lelkére beszélni észérvekkel, hogy megfontolhassa, hogy miért.
Ezt hangosan mondtad, vagy magad?
Hangosan mondtam, és figyelj, hogy ide figyelj, Tamás, most nagyon izgulsz. De ezzel mindent tönkreteszel. És mi van, hogyha izgulsz és tönkreteszed az előadást, akkor a jövőd is kockán forog. Annyi baj lehet abból neked, nyugodtnak kell. Szóval így szuggesztíven beszéltem, és egyszer csak láttam a tekintetén, hogy már nem olyan riadt, hanem szóval félve mesélem, mert találkozom értetlen és kételkedő tekintetekkel. A tiéd most nem az, de a csodálkozó. Tehát magam se fűztem hozzá komoly reményeket, de olyan meggyőzően beszéltem. Annyira akartam, hogy az a valaki a tükörben megértsen engem. Olyan meggyőzően beszéltem. Most is úgy, nem tudom, mert nagyon régen történt ez.
Milyen érveket mondtál még?
Hát főleg erről beszéltem, mert ezt akartam átültetni, hogy mindent elrontasz vele, a ma esti premiért is elrontod vele, hogyha izgulsz. Neked te jó színész vagy. Én ezt tanúsítom, mondtam neki.
Mondtad magadnak
igen,
neki.
Már próbákon is kiderült, hogy ebből nem lehet baj. Akkor miért izgulsz? És akkor azt láttam, hogy olyan paradox ezt mondani, azt látom, hogy megnyugszik, miközben ő is beszélt, tehát mozgott a szája, a tekintete is élő volt, de valahogy sikerült magammal is elhitetni, hogy az a valaki, az már nem én vagyok, hanem az, akit meg akarok győzni. Mindig elbizonytalanodok, amikor ezt mesélem, mert úgy nem nagyon hiszik, pedig ez megtörtént.
De mitől féltél te konkrétan?
Ezt talán a kollégák el tudják mondani ilyenkor, mitől fél az ember? Fél mindentől. Megbotlik a színpadon, hogy elfelejti a szöveget, hogy nem is jó az alakítása, hiába mondták előtte a próbákon, hogy ő jó, hogy, mind, hogy nem is alkalmas arra a szerepre, amit ráosztottak, hogy itt a világ vége, ezeket gondolja az ember.
És ez még mindig így van?
Nem, nem. Én azóta nem is
azóta? Kész aztán, így ezzel az egy üléssel ezt kiírtad.
Igen, de nagyon, hát akkor nagyon meggyőző voltam, és akkor a beszélgetés után, amikor nekiindultam a premiérnek, azt tapasztaltam, hogy mégiscsak ez a mag, ez kikelt, kivirágzott, amit én elültettem magamba, és én azóta mondhatom, hogy nem izgulok. Ne. Illetve a premier, vagy valami jelentős esemény, fontos esemény kapcsán van bennem egy felfokozott állapot, ami nem az a pánikszerű idegesség, hogy ja Istenem, most akkor nagyon nagy baj lesz, hanem az, ami az alkalomhoz illő feszültség, az mégiscsak egy koncentrált állapot, az megvan, de nem izgulok.
Te valahogy egyébként sokat tanítottál ugye a Merlinben is, meg hát színművészetén is, ott tudtad a diákoknak a feszültségét oldani?
Hát ezt szeretném hitetni magammal is, hogy valamennyire tudtam, de azért az olyan mélye, egy alkat kérdése egyébként, olyan mélyen benne van az emberekben a drukén. Már a felvételin, amikor a felvételiztettünk, ugye Rukács Andorra volt közös osztályunk, én a fő hangsúlyt arra helyeztem, hogy ne izguljon a felvételiző növendékaspiráns. Az volt a módszerünk, még már a Merlinben is a Lázár Katival indítottunk közösen osztályt, hogy arra kértük őket, hogy úgy jöjjenek el, hogy előtte küldjenek egy kis önéletrajzszerűséget. Mielőtt felvételizek, mi azokat átolvastuk, és annak alapján tudtunk beszélgetést kezdeményezni. Nem akartam, hogy azzal a vizsgadrukkal jöjjenek, ami hát magától értetődően van, hanem leült, és az önéletrajza, az írása alapján tudtam kérdezni. Azt írott, hogy neked van egy kiskutyád, az milyen? És tudsz vele bánni, és szereted, és akkor a kutyáról mit szokott enni ez a kutyus? Tehát legalább egy 10 percet elbeszélgetek. Na most akkor térjünk a lényegre. Mondjál egy verset, nem kell fölállni. Csak úgy mondd el nekem azt a verset, amivel. Aztán lehet, hogy fölállsz, és produkció lesz belőle, de én most csak így kíváncsi vagyok rád. Tehát szerettem volna eloszlani ezt a bizonyos mindent megsemmisítő vizsgadrukot, és hát sokszor sikerült ez, hogy feloldódott ez a feszültség, és nem is kell fölállni, nem kell teljesíteni, de egyébként a beszélgetések arra is jók, ha szabad pazarolnom erre a szót, hogy nekem fontosabb volt megismerni őt. Mert az, hogy hogyan mondja el a nagyon fájt, az annyira nem érdekelt, mert 18-19-20 éves gyerekekről van szó. Én nem vártam azt, hogy a felvételén valami jelentős bűvészi teljesítménnyel lukanna. Én arra figyeltem, hogy fölfedezem benne azt a valamit, ami olyan fontos, hogy milyen a személyisége, hogy milyen a tekintete, hogy vág az agya. Tehát én sok minden kíváncsi voltam, amit a nagyon fájból nem tudhattam meg.
Aha, igen, egyébként amikor például én a bölcsészkarra kétszer felvételiztem, már másodszorra vettek föl, és az egyik alkalommal az egyik tanárő azt mondta, hogy, tehát nem az, hogy húzzon egy tételt, vagy adott valamit, hanem azt mondta, hogy most beszéljek arról, amit akar. Tehát beszéljek a kedvenc témám. Szerintem ez a legveszélyesebb egyébként, mert ha húzok egy tételt, azt vagy tudom, vagy
igen,
nem.
Igen.
És ha nem tudom, akkor semmi nem derül ki rólam. Lehet, hogyha tudom, akkor se. De hogyha arról kell beszélnem, ami a mániám, akkor kiderül, hogy ahhoz nekem milyen a hozzáállásom, van-e szenvedélyem, van-e arról tudásom, stb. Nem?
Igen, most, hogy beszéltél, lehet, hogy fölvennélek, mert ez most olyan érdekes volt, és éreztem, hogy te őszintén úgy mondod, ahogy gondolod és érzed.
De hogy fontos. Neked a beszélgetés, vagy akkor talán nem is a te mániád volt, amikor József Attila 75 éves volt, akkor volt talán egy 6 részes sorozat a tévében.
Ilyen,
70. 70? 70, bocsánat. Hogy És akkor azt kérte tőletek a szerkesztő, rendező, nem tudom ki, hogy mondjátok úgy a verset, tehát hogy ne szavaljátok, hogy minthogyha beszélnétek.
Igen, a lényeget elmondtad, Edelényi János és Fehér György volt az operatőr meg a rendező. Én akkor bevallottam nekik, hogy én nem ismerem József Attilát. Mi úgy tanultuk az iskolába, ahogy azt tanították. Egy döntsd a tőkét, ne siránkozz, ne sziszelj minden kis szilánkhoz. Én ezt a proletár költőt nem ismertem meg. És amikor a 70. születésnapra, 1975-ben kaptunk egy csomó verset, én akkor először, hát ahogy illik, elszégyeltem magam, hogy nem tudok semmit se róla, utána örömmel belevetettem magam ebbe a birodalomba, és amikor elkezdtem az első verseket mondani a próbán, akkor ezek az urak mondták, hogy ez nem jó, hogy én így szavalom, a szavalás szó, hogy szeretném érzékeltetni, hogy mi a viszonyom a versmondásra, hogy a tévénéző, aki téged lát, ilyen közeliben vagy, ül 4 méterre tőled, és te úgy átbeszélsz rajta, szavalsz. Miért nem beszélgetsz vele, kérdezték. Ott van 4 méterre a kamera, és akkor a tiéd a József Attila minden gondolata, mert megtanultad, ez most már a tiéd, nem te írtad, de a tiéd, és akkor beszélgess a kamerával, vagy a szobában ülő 4 méterre lévő embertől, hogy ti jók vagytok mindannyian. Hát miért csinálnátok hát rosszat? És akkor megtanítottak arra, hogy a versben a közlés milyen fontos, és annak milyen a fajtasága. Tehát ott tanultam meg azt a duruzsolós versmondást, amit aztán sokan nem szerettek, de hát ez már az enyém lett ettől a tanítástól.
Ez jól rémlik, hogy ezt mondtad akkor ott Pécset, amikor azt soha nem felejtem el tőled.
Igen, sejtem, mit akarsz.
Amikor volt ott egy tüntetés, és nem lehetett elkezdeni a Pécsi Országos Színházi Találkozó megnyitóját, mert zajongtak, csúlyogattak, újogattak, üvöltözgettek az emberek. Senki nem tudom, hányan kiálltak oda, és mindre fittyet hánytak, és folytatták a dajdajozást. És akkor te kiálltál oda, azt mondtad, hogy tán rám nem haragszanak annyira, és belekezdtél.
Igen, most azt
tehát,
kérdezem,
hogy egy József Attila verse, bocsánat, le tudtál csitítani embereket, azért ez számomra olyan elképesztő volt, hogy hú.
De Gábor, ennek te tanulja volt, te bizony.
Ott voltam, hát
tudod,
persze.
Én amikor ezt mesélem, akkor alig hisznek nekem.
De
pedig
hát én ott voltam,
igen,
hát azért mondom.
Köszönöm szépen, és én arra gondoltam, hogy megpróbálom, nem voltam bennem, nem voltam meggyőződve, hogy ezek a szavak hatnak.
Tehát nem azt mondtad, hogy na maradjanak már csöndben, micsoda viselkedés, ez nem tudom én, micsoda, most már el
hát,
akarjuk.
Olyan sokan nem voltak, de néhány ilyen tüntető és az eseményt megzavarni akaró fiatal volt ott, és én azt gondoltam, hogy hát, ha megszólítom úgy, ahogy beszélgetünk egyébként, akkor sikerül, és hát sikerült.
Szerinted de miért? Tehát miért egy József Attila verse olyan furi nekem, hogy tehát miért lett ettől csönd? Mondod egy kicsit tovább, hogy akár aggyal fölfogjuk, hogy a szavaktól lett csönd, vagy a te mentalitásodtól, vagy mitől?
Igen, talán a mentalitás annyit mindig szól, figyelmeztessél, hogy ne vágjak a saját szavamba. Belekezdek egy mondatba, eszembe jut valami, és akkor félbeszoktam.
Ó, engem szoktak azzal vádolni, hogy a riportáns szavába, de szerintem egy beszélgetés ilyen, nem?
Persze.
Hogy nyugodtan egymás szavába
persze, de amikor én magam mondok valamit, akkor nem kéne. Én azt remélem, hogy igazam van abban, hogy sikeres volt ez a lecsendesítő, lecsillapító versmondás, annak is köszönhető mentalitás természetesen, amit én ott megtanultam, hogy a József Attila gondolatait, azt, ahogy amilyennek képzelem József Attilát, úgy kell azoknak megszületni. Ez egy végtelenül kedves intonálás, tehát a szeretetteli. És a József Attilának állandóan a szeretet éhsége sugárzik minden verséből is. Én is remélem, hogy én tudok szeretetet adni. Tehát az a megszólítás verssel, az tartalmazta az én igényemet arra, hogy adjak is, meg kapjak is szeretetet.
De Latinovics nagyon nem így mondta.
Nagyon nem, de hát ő más habitus. Én nagyon tisztelem az ő versmondását, és nekem hát példaképen volt nagyon sokáig, de hát ő saját magát adta, és az nagyon jó. Hát ő nem hazudott semmifele érzelmet, ő ezt így tudta, így gondolta, és hálás vagyok neki, hogy sok mindent kaptam tőle.
Hát ugye a színházban a legelképesztőbb József Attila mondásod szerintem a szabad ötletek jegyzéke volt ugye a Radnotiban, amit viszont annyira halkan mondtál, tehát annyira nem ilyen húderővel, hogy még ilyen fülhallgatót is kaptunk, hogy azon keresztül hallgassunk, mert az már a mikrofonon keresztül, meg a hangszorokon keresztül
szóval sem ennek jött volna nem, át. Csak a, nem csak az volt az oka, hogy csendesebben lehessen beszélni, és mindenki úgy érezhette, csak mondom azok kedvéért, akik erről nem tudnak semmit, bár sokan tudják, hogy a Radnóti Színházban fülessel hallgatták az emberek, igen, és én mikroportban beszéltem, hogy mondtad, rendkívül halkan. Mindenki úgy érezhette, hogy ez egy neki személyesen, nekik szóló külön-külön fülbegyónás. De azért is szükség volt erre, mert a szabad ötletek jegyzéke tele van obszén szavakkal. Azért úgy írta József Attila, miközben reménytelenül szerelmes volt a doktornőbe, aki pszichiáter, Gyömrő Edit, nem tudta, hogy József Attila szerelmes beli. Amikor megtudta, meg is szüntette a beteg-orvos kapcsolatot. Tehát József Attila reménytelenül szerelmes volt, és azt akarta, hogy ezzel a naplószerűséggel fölbosszantsa a doktornőt. Avval ült le szerintem, hogy ide figyelj te, rohadt dög, én most írok egy olyat, hogy ketté áll a füled. Tehát ez az igyekezete azt jelentette, hogy teleírta olyan trágár szavakkal, amiken csak megbotránkozni lehet. Most színpadról ezt nem tudtam elképzelni, de így, hogy halkan szól, akkor legömbölyödnek ezek az éles, sértő mondatok és obszín kifejezések, és el lehetett őket fogadni.
Uh-huh. Mit lehet szerinted ma elérni költészettel, verssel? Hát, miközben hittem, hogy jó, ha 500 példányban elfogy már egy verses kötet.
A reményem az nem naivitásból van meg, hanem tapasztalatból, mert éppen, hogyha a szabad ötletek jegyzékét nem beszéltük meg előre, de szóba hoztad. Éppen tegnap este mondtam el 2 év szünet után.
Ne hülyeskedj, hol?
Az Új Gödörben, amely Király utca 50 alatt egy új hely, hát új viszonylag pár éve működik, ott néha csináltam már, és 2 hete jelent meg a műsorban, és rögtön megvették az összes jegyet. Tehát ha ez így történt, hogy József Attila szabad ötletek jegyzéke, és elkapódják, és teltházat csinálnak, akkor az én naív optimizmusom az megerősödik.
És mással szemben is van naív optimizmusod? Mondjuk, ami a társadalomban történik.
Hát nekem van. Ha a 10-es kör közepét akartad eltalálni?
Még eltaláltam ezzel a kérdéssel.
Igen.
Mert?
Hát én most nagyon remélem, hogy nem vagyunk messze a rendszerváltástól, de nyilván ez most nem akar a beszélgetésünk fő témája lenni. Uh-huh. De akkor az én szívesen beszélek róla.
De amennyiben?
Hát tudnék, azt nem is tudnám titkolni, meg nagyon sokan tudják, hogy én elkötelezett embere vagyok a Tisza pártnak. Akarod tovább
De hallani? Miért? Tehát ugye ez nagyon nagy vita, hogy egy művésznek oda kell állnia egy politikai alakzathoz, pláne egy párthoz a tetejébe. Mert az rendben van, hogy ilyen oldali, olyan, ilyen gondolkodás oda, de mi kell odaállni egy párthoz?
Igen, ez gyakran fölmerül ez a kérdés, és én magam is töprengek ezen. Én most azt gondolom, hogy attól függ, hogy a helyzet milyen. Mikor kívánja a helyzet azt, hogy mindenki, így a művészek is állást foglaljanak és odaálljanak akár egy párthoz, vagy akár egy ideológiához. Én azt gondolom, vállalom minden következményét a szavaimnak, hogy olyan nagy bajban van most az ország és a társadalom, hogy itt nem, ha nincs változás, akkor csak a szakadék szélén vagyunk, és bele fogunk zuhanni ebbe a szakadékba. Tehát úgy érzem, hogy ilyenkor félre lehet tenni a hivatás által diktált tilalmakat, és ki kell állni azért, hogy az egész társadalomnak, ezen belül a művészeknek is esetleg a sorsa jobbra forduljon. Én azt gondolom, hogy ha művész vagyok, és művésznek mondhatom magam, akkor a művész társaimmal együtt, ahhoz, hogy a dolgok jobbak legyenek, hogy legyen egyáltalán értelme a művészetnek, ahhoz sok mindennek gyökeresen meg kellene változni. És ezért tenni kell, akár tettekkel, akár szavakkal. Azzal a kiállással
akár is, szavalattal, hogy odaállsz a pódiumra, és elmondasz egy olyan verset, igen. Ami... Igen. Na, ugye ezt
hát hogyne. Én leginkább a saját fegyveremmel tudok harcolni, hogyha ezt harcnak tekintjük. Ez pedig a kimondott szó.
De gondolom, hát ez alkat kérdése is. Mondjuk veszük Petőfit és Aranyt. Az Arany nyilván nem állt volna ki semmilyen.
Igen.
Attól még jó kötő volt. A Petőfi meg, ugye hát ő meg ez a Vátesz típus volt.
Hát ez alkat kérdése az én, szóval én, ha dicsekvésnek tűnik is, állítom azt, hogy rendkívül magas az én szociális érzékenységem, de ez így volt az Átkosban is, tehát én...
Most jön az, hogy ez is az egyetemi színpadtól ered, nem? Tulajdonképpen, hát ott is volt egy társadalmi küldetés.
Mindent visszavezethetünk oda, de ezt leginkább a családhoz vezetem vissza, illetve a szüleimhez, akiktől én nagyon sok jó példát kaptam, de az, hogy az első számú parancs, katolikus vallásban neveltek, az első számú áthághatatlan parancs az a szeretet parancsa. És körülnézek, és keresem a keresztény országban a szeretetet, és nem találom. Megdöbbentettek.
Ne, hát ezzel nem döbbentettél meg, csak hogy ennek a gyűlöletkeltés az oka?
Az, hát többek között az is. A közömbösség, a társadalmi érzéketlenség, a bajok iránti teljes közöny. Hát sorolni lehetne, de mégis mind visszavezető arra, hogy szeretem-e a fele barátomat, vagy nem. Az akárhova tartozik, politikailag, vallásilag, társadalmilag, én tudom-e szeretni az embertársamat. Most ez nagyon-nagyon
banális. És egyébként te tudod, te mindig ilyen kiegyenlítő ember voltál. Tehát most ez is érdekes, hogy ennyire egyetemre odaállsz valahova, mert te ez az a típus voltál, aki úgy próbál minden oldallal konszenzus. Tehát veszettő konszenzus kereső ember voltál. Most meg ez tulajdonképpen nem az. Egy hát, ilyen egyértelmű kiállás. Ez valahova hú, de leteszed a voksat.
Eljutottunk egy olyan pontra, vagy én eljutottam egy olyan pontra, amikor már nem megy ez a mindent tolerálni akaró, megértő, megbékélést célzó magatartás, hanem azt érzem, hogy nagyon nagy a veszély, ahol vagyunk. Tehát muszáj szót emelni, hogy ne menjen így tovább. Ne gyűlöljük egymást, és legyen béke, és legyen másfajta berendezkedése a társadalomnak. Legyen más a gazdaság, legyen más a kultúra, legyen más az oktatás, legyen más az egészségügy. Sorolhatnám a közhelyes dolgokat, de mindennel baj van. És én úgy érzem, hogy ebben én már nem lehetek. Nem vállalom a híd szerepét, nem vállalom azt, hogy én mindenkit össze tudok békíteni. Én magam szeretném, hogyha minden úgy változna meg, hogy az egymás iránti érzelmek azok egy csapásra, ha lehet, megváltozzanak. Én sem bírom a megosztottságot. Ha netán megosztó személyiségé válok, akkor azt nekem be kell látni, és akikkel szemben elkövettem valamit, akkor megkövetem őket, de nem hinném, hogy...
Na de figyelj, tulajdonképpen már Szombathelyen is, ahol te még abszolút a híd szerepét próbáltad betölteni, lett egy olyan pont, hogy nem akartak téged a fennálló emberek, mármint hogy a ott fönn lévő emberek igazgatónak, amit nem is igazán értettem, hogy miért nem. Hát tulajdonképpen te alapítottad ezt a színházat, úgy tudom, hogy nagyjából tele volt, szakmailag rendben volt, szerettek a színházba, tehát ott például tudod, hogy miért nem akar. De a Töröcsik Mari, aki nem volt nevezhető egy teljesen liberális embernek, tehát ő is inkább híd, vagy inkább nem tudom, hogy hova, de nem az az irány, már ő kiállt melletted, és azt mondta, hogy nem érti, hogy téged miért nem akarnak. Én se értem azóta se. Te érted, hogy akkor például ott miért nem akarnak?
Én érteni vélem, de szerintem te is érted.
Csak most, na mondjad,
amit én mondok, az arra rá fognak zuhanni a szenvedélyer kommenteket írók, ez olyan tartalmú dolog.
Legyen úgy.
Hát azért nem akartak, mert én nem voltam az ő kutyájuk kölyke. Tehát elegendő bűn az, hogyha valaki a másik oldalról kezdeményez egy színház alapítást, és az sikerül neki. Ennél több bűnt nem kell elkövetni. Ez éppen elegendő muníció arra, hogy mindent megtegyenek, hogy én megsemmisüljek. Most jönnek majd a kommentek.
Hát, akkor jönnek majd a kommentek, már egy párat túléltem, de aztán lehet, hogy egyszer jön az infarktus.
De nem te fogod kapni a...
Én is fogok, nyugi. Szóval, de ugye például megnyílt a Merlin, ami szintén a te alapításod Márton Andrással együtt, és nekem például, nem tudom, emlékszel, egy interjúban elmondtad, hogy te nem ajánlkozol, de ha még valaki felajánlaná, tulajdonképpen igazgatnád. Na most ajánlott-e bárki bármit? Másrészt én olyan nem nagyon látom, hogy tele lenne programokkal ez a színház. Tehát, hogy ott például mi van?
Hát szerintem tele lesz majd. Még nem jött el az idő arra, hogy ezt jól berendezik, akár tárgyakkal, technikai tárgyakkal, akár emberekkel szervezett.
Ja, hogy ott áll az üres színház, és akkor valami van, de nem az igazi, hogy rajként
idézzem. Igen, most természetesen felmerült az én nevem is, de én mindent és mindenkit megelőzve mondtam, hogy tekintettel a koromra, én nem gondolom, hogy nekem most már bármit is vezető pozícióban kellene csinálni. Már hogy a színházat is ilyen nagyon sokáig csináltam, a Szombathelyi Színházat, az is már túl volt azon a határon, amit ugye el lehet fogadni. Tehát én nekem be kellett látni azt, hogy nekem nem kell már vezető pozícióban lenni, viszont...
Mi a lelked szerint lettél volna, csak nem, ezt be kellett valamilyen átlátni. Mert most gondolok, Jubimovra igazán világhírű ember volt, hát ha jól emlékszem, ő 90-en fölül még simán színházigazgatott, rendezett, hát, mindent csinált a Tagankában.
Jó, most a Ljubimovval nem lehet versenyezni, a Szinetár Miklóssal sem lehet versenyezni.
Hát ő is túl van 92
évén. Sem lehet versenyezni, nem.
Hogy más nem mondjak most itt, hát Amerika elnöke sem éppen. Tehát ahhoz képest mi egy színházigazgatás. Körülbelül hasonló korukak vagytok.
Olyan világban élünk, amelyikben nem szabad olyan magas labdát adni, hogy valaki ennyi éves korában, mint amennyi én vagyok, valami fontos pozíciót próbáljon betölteni. Hát ízekre szedne az ellenséges érzületű komment hadsereg.
De miért az önmagában ér valaki ellen, hogy mennyi idős?
Hogyne.
De miért?
Hát mert nem.
Hát ha tudod csinálni, hát most... Vagy tudod, vagy nem. Most az lehet, hogy fiatalon se tudod, és lehet, hogy 90 évesen remekül csinálod. Tehát ugye látjuk, van az a 100 éves házi orvos, Isten ilyen.
Már amikor elmúltam 60 éves, ami nagyon régen volt, már akkor kaptam olyan véleményeket, hogy át kéne adni a helyet a fiataloknak. Nem kell fogni azt a széket. És én akkor, ha egyet is értettem vele, nem hallgattam a szavukra. De valóban az van, hogy egy bizonyos életkor után, nem mintha az ember nem tudná tovább csinálni, de az a természetes, hogy bizonyos kor fölött már az ember kihullik a praxisból, és akkor jönnek a fiatalok.
Hát ugye te azt szoktad, neked is szokták mondani, hogy na de hát az édesanyád 103. évében halt meg, édesapád is, ha jól tudom, 97 volt. Igen. Tehát, hogy jók a génjeid, van még benned, mire te azt szoktad mondani, hogy te azért jóval rosszabbul bántál a génjeiddel, mint ők, és hát nem éltél úgymond szabályos életet, három hölgytől vannak gyermekeid, a negyedikkel élsz.
Most Gábor, tisztázunk valamit, én most arról beszélgetünk, nem arról beszélgetünk, hogy meddig akarok élni, én 120 éves koromig 120, szeretnék élni.
Oké, az tök
de amiről beszélgetünk.
És az azt is jelenti, hogy 120 éves korodig játszani azért akarsz, ugye?
Azt sem, azt nem mondom ki, ez a kérdés, hogy milyen fizik, azért röve és a 120 év és a játszás. Én azt tudom, hogy a fizikai teljesítmények is vannak határa, és én bölcsen be akarom majd látni, amikor az nem megy. De attól még tudok élni, tudok még olyanokról beszélek, amik hát teljesen...
És akkor mi lesz? Akkor lesz a snapszlizás, meg a lóversenyezés, meg igen, a tipmix, igen, meg a nem tudom, akkor ezek mind előtérbe, amik a mániáid.
Meg hát összegyűjtöm a fiatalokat, és elkezdem azokat a történeteket mesélni, amelyeknek minden mondata úgy kezdődik, hogy bezzeg. És akkor elmondom a bezzeg történeteket. Hogy bezzeg, amikor én 20 éves voltam, akkor bezzeg, és ti, és bezzeg. Szóval szeretem azokat a mondatokat, idézőjelben szeretem, amelyek úgy kezdődnek, hogy bezzeg. Mert annyira nincs igazsága. A bezzeggel kezdődő mondatnak nincs igazsága.
De azért akkor ezt te akarod.
Hát ez marad nekem. De hát ez most vicc.
De hát majd még nem így van, hát azért te még akár két szereplős, egy szereplős, hát a pincében, pinceszínházban van Adi ested, ahol szintén beszélgetsz, az is beszélgetős, mert te magad írtál egy olyan szöveget, hogy beszélgetsz Adi Andrével, csak úgy lazán, ugye Rózsavölgyiben több minden van, Kései találkozol Molnár Piroskával, utolsó órában Alföldi Róberttel találkozol, tehát, hogy te játszol, jelen vagy.
Igen, én veled is nagyon szeretek beszélgetni, és hogyha pszichiáterre van szükségem, akkor lehet, hogy nem is a pszichiáterek között keresek partnert, hanem megkereslek. Igen, hogy Gábor, beszélgessünk, nekem most rengeteg problémám van, és akkor...
Milyen problémája?
Most semmilyen.
Ja, most sem, mert nem akarsz tovább velem beszélgetni.
Ez nem azt jelenti.
Most alapvetően jól vagy, mert ugye azt lehetett hallani, hogy betegségek voltak, tehát ott, amikor kis kellett hagyni a pályából
az
egy kicsit.
Az én korosztályom tagjainak kedvenc témája a betegség, ki milyen beteg és milyen orvoshoz jár. Én abban különbözöm, hogy olyan nagyon szívesen nem beszélek a betegségekről, de tényként elmondhatom, hogy háromféle betegséggel küzdöttem nyáron, és több hónapot töltöttem kisebb-nagyobb megszakításokkal a kórházban. Ami maradt ebből, miközben minden szervem, amivel baj volt, az tökéletesen működik, de fizikálisan gyengültem le, de hát az helyrehozható sétával, úszással, tornával, és én igyekszem ezeket végrehajtani, tehát a kondíciómon sikerrel, úgy tűnik, sikerrel tudok javítani.
Legközelebbi terv fantazmagória, mert szeretsz ilyeneket. Szóval számomra talán már mondtam neked, hogy te megmaradtál annak a Don Quixote-nak, akit játszottál annó fiatalon a 25. színházban, ugye búsképű Don Quixote de la Mancha, szörnyűséges kalandja és gyönyörű szép halála című, igen, rövid című előadásban, hogy az a csillogó szemű szinte kölyök, aki rácsodálkozik a világra, és örül, hogy van a világ meg ő.
Igen, most van még beszélgetési
időnk? Egy pici időnk van, igen.
Mert akkor a tervekről, hogyha beszélhetek, akkor nagyon, nem is tudom, hogy mondtam-e neked most a rendes hivatalos beszélgetésünkön kívül, mire készülök. Tudod, a Koltai Róberttel, Ez neked újdonság lesz?
Ja, a Pince Színházban lesz egy ilyen dumálós.
Hát, ami...
Sztorisztok.
Sztorisztok. Az a címe, hogy az semmi. És ez egyben az estünknek a motorja. Hát mi 1968 óta ismerjük egymást. Jelentős szakasz volt, amikor 11 évig kollégák voltunk a Kaposvári Legendás Társulatban. Most a Robinak is, meg nekem is nagyon-nagyon sok története van, amelynek java része szórakoztató és mulatságos. Az est az úgy néz ki, hogy mondd a Robi valamit, akár a közös múltból, befejezi, poén van. Mondom, Robi, az semmi, ezt hallgass meg, akkor én elmondom az enyémét. A Robi azt mondja, hogy az semmi. És akkor szóval így következik sztorik egymás után. Egy része az közös emlékből áll, más része az külön-külön, de hát mindegyik igyekszik szórakoztató lenni. A Pince Színházban lesz ennek a bemutatója.
Hát remélem, hogy a mi beszélgetésünk is szórakoztató volt. Én köszönöm, hogy jöttél.
Hát én köszönöm szépen, és ha majd valóban jelentkeznek problémák, akkor lehet, hogy a mikrofonon kívül, meg a stúdión kívül kérek egy beszélgetést terápiás célzattal.
Oké, domáljunk mikrofonon kívül is, nagyon szívesen.
Köszönöm szépen.
Folytatjuk a művészbejárót, adunk egy szignált, és utána jön a kritikai rovatom, például az Örkény Színház egy nagyon durva, kemény előadásáról, és a romantikáról, ami egyáltalán nem romantikus, fogok beszélni.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a művészbejárót a kritikai rovat. Tommal. Hát először a Romantika című egyáltalán nem romantikus előadással az Örkény stúdióban. Ugye az nagyon ritka, hogy a rendező, és hát már nem is a premierrel láttam az előadást, de a rendezők se szoktak a premier előtt sem kiállni a közönség elő, de itt kiállt Kisvég Emőke, aki egyébként írta is a darabot, és elkezdte mondani, hogy hát ez... az átlagosnál jóval hangosabb lesz, meztelenség lesz, trágár szavak lesznek, és hogy akinek netán ez túl sok, esetleg rosszul van, esetleg unja, hát az, és akkor megmutatta, hogy hol lehet kimenni, tulajdonképpen afelé, ahol a művészek is bejöttek a színpadra, vagy bejönnek, mert hogy a normál bejárat, az tulajdonképpen szintén színpad lett, mert hogy a szokásos játékteret és nézőteret meghosszabbították a színháznak az előterével is, tehát lett egy tágasabb tér, miközben az egész produkció arról szól, hogy hát be vagyunk zárva, akár a színészekkel együtt, mert hogy a színészek hát egy olyan klubba váltottak jegyet, ahol bármit szabad, mármint hogy szexuálisan, meg lelkileg, meg mindenféleképpen, ám de be vannak zárva, tehát ahogy el is hangzik, hogy egy megszabott ideig, ha itt tűzüt ki, innen akkor sem lehet kimenni. Tehát ez a klasszikus egy adott bezárt térben, amit például Agatha Christie annyira imádott, hogy ott egymás levében főnek az emberek, és akkor mindenkiről kiderül, hogy hát mi jön ki belőle ilyen körülmények között. Na most a dolog úgy indul, hogy Nagy Zsolt kapásból ott van előttünk Ádám kosztumben, azaz totálisan mesztelenül, és elkezdi behergelni magát ugye a szituációnak megfelelően, hogy hát ő majd rácuppan a nőkre, kettő van belőle, mert négy férfi a felállás és két nő, és ebből az egyik Kerekes Éva, az megpróbál kívülálló maradni, tehát ő egy ideig áll ott a színjobb szélén, és figyel, és olyan nagyon gyanúsan figyel, lesz ebből még baj, de ebben a figyelésben benne is van, hogy na-na, mit gondol ő itt, és jaj, majd mit cselekszik. Elmondom, a hat színész, tehát az említetteken kívül Brezovszky Dániel, Novkov Máté, Patkos Márton és Zsigmond Emőke. És hát, hogy úgy mondjam, elkezdődik a buli, amiben felvillannak karakterek, vagy mondhatom talán azt, hogy inkább csak olyan karakterfoszlányok, mert hát hamar elkezdődnek az akciók, de közben ugye zajlik beszéd, vagy sikongatás, vagy nyögés, és akkor mindenféle felállás van, ugye hát nemtől függetlenül, tehát keresztbe kasul, és közben tényleg vannak ilyen élettörténet töredékek, hogy van, kiderül, hogy kinek van gyereke, kinek van házas párja, kit mi bánt az életbe, mitől próbál a gondolatától legalább időlegesen szabadulni, mitől menekül. Tehát ezek az emberek tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, átvitt értelemben elkezdik egymásról lenyúzni a bőrt, és hát kivetköznek önmagukból, vagy hát azt is lehet sejteni, hogy talán éppen ekkor önmaguk, tehát lehull róluk a társadalmi álca, és ott vannak előttünk lelkileg is lemesztelenedve, és közben bizony tényleg hangzanak el trágárságok, dühös dürohamok, vagy éppen végletes elkeseredések, a szószoros értelmében padlóra kerülések, majd onnan valahogy fölmászások. Körülbelül az derül ki, hogy hát ezek az emberek azért úgy érzik, hogy bűneik vannak, és hogy hát bűnös a világ is, és hogy hát nagyon rossz felé megy. És nagyon rossz felé megy, és hát valamit kéne már csinálni, mert hát ez a, hogy mondjam, ami történik, az sajnos a világnak is a leképezése, és akkor egyszerre csak a Kerekes Éva figurája, akit egyébként a tetejéből azt hiszem, hogy úgy is hívnak, hogy Éva előránt egy pisztolyt. És először olyan játékos incselkedésnek tűnik ez is, hogy miért ne lehetne akár egy pisztolyt is bevetni a buliba, a játékba, a topzódásba, de közben azért mindenki lemerevedik, és akkor próbál oldodni a feszültség, és az egyik férfi már közel is megy hozzá, és közel is engedi magához, és elkezdi simogatni őt, és amikor már egészen közel van hozzá, és már úgy tűnik, hogy még örül is ennek a simogatásnak, akkor dur lepuffantja. És hát aztán mondanom se kell, hogy bekövetkezik a végzet, tehát mindenki meghal, mint egy Shakespeare darabban a szereplők zöme, hát itt is mindenki elterül a földön, már a kerekessége, a figuráját is beleértve, és akkor egyszerre csak Novkov Máté már nem az adott karakterében, hanem tulajdonképpen mint Novkov Máté, mint egy civil stand-upos felemelkedik, és elénk áll, és belekezd egy stand-up-olásba. Az ember először nem egészen érti, hogy most ennek mi a fene köze van az eddigiekhez, és az egyik oldal azt mondom, hogy hát olyan nagyon nincs is köze, csak hát oldani kell azt a pokoli feszültséget, ami megteremtődött. De aztán tulajdonképpen rá kell jönnöm, és ez egy szabályos stand-up, tehát mindenféle politikai, magánéleti, ezzel-azzal, amazzal akár konkrét politikusok felismerhetőek benne parodisztikus formában, de még Mácsai Pált is a színház hát leköszönő igazgatóját is, és jól parodizálja a Novkov Máté. Tehát ebben minden összefolyik, hogy kicsit ez a görbe tükre az eddigi történeteknek, kicsit a humoros fonákja a mi világunknak, hogy egy valamelyest mégiscsak jobb kedvel menjünk haza, és egyébként a Novkov ezt baromi jól is csinálja, de összességében azért akárhogy vesz egy nyomasztó előadás. Engem olykor emlékeztet kicsit a 70-es, 80-as évek alternatív színjátszásának a törekvéseire, de közben azért ez mégis más, közben a Kerekes Éva tulajdonképpen nyújt egy elképesztően nagy alakítást, tehát hogy az egész olyan érdekes, miközben azt is érzem, ha értem, ha valaki ezt netán nagyon utálja, szíve joga, amikor én láttam ki, egyébként nem ment semmi, és jókora nagy siker volt, tehát hosszan tapsoltunk, és már ünnepeltük is a színészeket, akik egyébként hát tényleg egy komoly teljesítményt nyújtanak. Na, beszéljünk olyan valakiről, Gábor Zsazsáról, akinek hát kétes volt a teljesítménye, azt gondolom, miközben hát elképesztő híresség lett Amerika szerte, Magyarország szerte, tán sok tekintetben még világszerte is, tehát hogy tulajdonképpen ugye nem mondhatjuk azt, hogy ő volt a nagy filmszínésznő, és de egy dolgot tudott, vagy több dolgot is. Tehát egyrészt baromira önazonos tudott lenni magával, tehát megelőzte a korát, hogy nőként tulajdonképpen úgy élt, ahogy ő akarta, ugye mindig dicsekedett vele, hogy hát ő 9 férje volt, és hogy kihasználta a pasikat, jól megpumpolta őket, aztán továbbállt, aztán jött a következő gazdag manús, és hogy ő maga is gazdag volt, és imádta a méregdrága bundákat, a hú, de luxus lakásokat, és ezzel kérkedett, és hát szívesen beszélt róla, megmutogatta, egyáltalán az volt az elve, ugye, hogy csak beszéljenek róla, tök mindegy, hogy mit, és Létai Dóra a Spinozában hát eljátszik egy Gábor Zsazsát. Ugye ő elég régen nem állt színpadon, én utoljára talán 4-5 éve volt, hogy Anna Karenina volt a József Attila Színházban, méghozzá meglepően jó egyébként, vagy nem meglepően, és most is jó Gábor Zsazsaként, tehát el tudja hitetni, hogy van egy szép, egy nagyon karakteres nő, aki hát ugye idősebb korára azért már inkább figura volt, mint szép nő, akiben nem a teljesítménye fontos, hanem az a fontos, az egész egyénisége, ez a rendhagyó karaktere, ilyen amerikai akcentust használva, nagyzolóan beszél, ugye, hát magyarul, ugye a történet szerint egy riporternek mondja az életét. Szejzel Gábor rendezte az előadást, és Sándor Anna, ugye a Spinoza tulajdonos igazgatója, és Létai írták magát a szöveget, amin ugye sokat lehet nevetni, hát hiszen a maga Gábor Zsazsa, és akit mindenkinek csak Zsazsának hívott, hát tulajdonképpen neki is volt egy ilyen öniróniája, öngúnya, amivel kicsit szerintem saját, tehát tisztában volt ő azzal, hogy ő mögötte nincs akkora teljesítmény, hanem hát őt magáért kedvelik, tehát hogy mondjam, az önérvényesítésnek volt ő a zsenie, és ez meg is jelenik a Spinoza színpadán. És akkor nagyon gyorsan a Pince Színház Kamaszharc című produkciójáról. Ugye Balatoni Józsefnek, alias Jocó bácsinak, aki egyáltalán nem öreg, csak ugye tanár volt, és nyilván sokan hívták Jocó bácsinak, van egy nyilván sok valóságon alapuló regénye, és hát ugye ott is hagyta ő a tanítás, mert nem tud egyetérteni a mostani szisztémával, tananyaggal, stb. De megírta a tapasztalatait, és tulajdonképpen egy 30-valahány éves ember a történet szerint megtalálja a kamaszkori naplóját, belenéz, és ahogy Karintinál van ez, találkozik egy fiatalemberrel, itt ebben az esetben egy kamasszal, mert hát tulajdonképpen még ő is fiatalembernek tekinthető, és szembesül a múltjával, ami hátnek hát ugye sok hatása van a jelennel. Hárman játsszák, Ivanics Tamás, ő tulajdonképpen a főszereplő, Márfi Márk, Grisnik Petra, ők a szülei, meg hát ugye több szerepet játszanak, mert hárman vannak. Berezki Csilla egy olyan játékteret alakított ki, ez a Pince Színháznak a Keleti István terme, hogy tulajdonképpen így két oldalról körbevesszük a lényegében csupasz játékteret, amiben van tán két szék, meg egy zongora, és ott felsejlik minden a kamaszkorból, a kisebbségi érzés, a lányokkal való meglehetősen nehéz kapcsolat felvétel. Márfi Márk például eljátsza a barátját is, aki hát olyan állandóan próbálja bátorítani, ugye látszólag aztán később kiderül, hogy nem így van, de azt nem élik elmondani, hogy mi van a végét felé, de hogy ő a vagány, ő a nagyzolós, ő a hangosan csajozós, aki hát ugye a bátortalan barátját is próbálja erre rávenni. Jók ezek az alakítások, meg jó ez az üres tér, ahol Berezki Csilla rendkívül sokat bíz a színészekre, tehát hogy csak ők vannak, és muszáj magukból hozni, nincsenek átöltözések sem, lényegében ilyen edzőcuccokban vannak leginkább, és az egymás szemébe nézésekből, a szünetekből, az összeveszésekből, a kibékülésekből, megengesztelődésekből összeáll végül is egy kép, sok tekintetben azt gondolom, hogy mindannyiunk kamaszkoráról, ami hát nyilvánvalóan egyikünknek sem volt könnyű. Hát ennyi fért most a művész bejáróba, tehát akkor ez volt a Pince Színház előadása, a kamaszkor, az első részben Jordán Tamás volt a vendég, a második részben volt a kritikai rovatom, a hangpultnál most is Túri Lajos Louis ült, akik a YouTube-on nézik, azok számára Laj Viktória kezelte a kamerákat, én Bóta Gábor voltam, és természetesen hallgassák meg a híreket, viszont hallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.